Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Beaton Studio.
Ez a Felforgatók, a Bátrak podcastje Kadarkai Endrével. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik átírják a játékszabályokat, új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A Felforgatók podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. A Forbes a magyar kultúra negyedik legbefolyásosabb nőjének rangsorolta, igazi úttörő. Az aukciók vezetése évtizedeken át a férfiak kiváltsága volt. Aztán jött, és hamarosan ő lett a nagybetűs árverező. Mindenhová őt hívták. Szinte színházi előadást kreált az aukciókból, amik társadalmi események kialakultak. De még ennél is nehezebb volt, hogy művészettörténészként elfogadjanak egy nőt. Mára ezt is sikerült elérnie. Most pedig következnek a műsor szponzorai, majd mindezt átbeszélem Virág Judittal.
A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvónál hiszünk abban, hogy a környezettudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menetdinamika egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek. Mindig feltöltve.
Van egy másik családom. Nem tudom, hogyan telnek a napjaik. Kit szeretnek, és ki szereti őket. Ahogy az sem, hol élnek, vagy miről álmodnak. Mégis minden karácsonykor meglepem őket.
Vegyél részt te is az Adni Öröm adománygyűjtő akcióban. Vásárolj tartós élelmiszert a Spár és Interspár áruházakban. Az adományt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat gyűjti össze, csomagolja be és juttatja el a rászoruló embereknek.
Rád is számít egy másik család.
Beaton Studio.
Egy nappal azelőtt beszélgettünk, hogy megnyílna a téli aukciós kiállításuk, hogy a könyvkiadásban az a főszezonnak számít. Az önök esetében is ez az őrültek háza, tehát az igazi ünnepelt időszak?
Ez a tökéletes kifejezés rá, őrültek háza. Hát az aukciós szezon az gyakorlatilag kétszer van egy évben, és ebből a sűrűbb és az izgalmasabb az mindig az őszi-téli, amikor két aukció van, bár ebben az évben hármat csináltunk, illetve most jön a harmadik.
Ilyenkor ő mennyit tölt benn?
Hát ilyenkor azért elég sokat, mert...
12 órákat adott esetben?
Nem, nálunk nincs túlóra. Nincs, egyáltalán nincs, 10-től 6-ig vagyunk nyitva, és ehhez ragaszkodunk is. Nyilván előfordul, hogyha egy aukciós kiállításon egy külföldi vendégnek a repülőgépe éppen 6 órakor száll le Ferihegyen, és jelzi, hogy meg szeretné nézni, akkor természetesen benn vagyunk, de ez igen ritka.
Ő egyébként az a típus, aki, hogyha bezárják a galéria ajtaját, el tudja engedni ezt a fajta műfajt?
Dehogy is.
Nem.
Nem lehet elengedni. Hát ráadásul ugye mi ketten csináljuk a férjemmel, tehát ez óhatatlan, hogy a vacsoránál is erről beszélünk.
Az nem terhes néha?
De nagyon. Nagyon terhes állandóan az embernek a munkájával foglalkozni, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy kikapcsoljuk a telefont, mert mi van akkor, hogyha éppen akkor fog valaki betelefonálni, hogy szeretne eladni egy főképet az aukcióra. Tehát azonnal kell reagálni mindig mindenre.
Csak hogy ezt én jól értsem, ha akkor önök nem veszik fel a telefont, akkor adott esetben mondjuk a konkurensnél csörrehet meg a telefon, és lemaradnak így módon egy üzletről?
Abszolút előfordulhat, így van. És itt nem is az üzlet a lényeg, hanem egy presztízs kép. Nyilvánvalóan, hogy kevésbé fontos képeket az ember simán elengedne, csak nem tudom, hogy ez a telefon éppen mit fog jelenteni.
Volt olyan telefon az elmúlt nem tudom hány évben, 90-es évektől számítva, amikor a legképtelenebb időpontban érkezett az a hívás, és iszonyatosan nagy fogás volt?
Hát tavasszal pontosan egy ilyen helyzet állt elő. Akkor is éppen elutaztunk Spanyolországba, és az utazás előtti délutánon jött egy e-mail egy hölgytől, hogy van egy nagyon érdekes képe, nem tudja ki a festő, és elküldte a fotóját e-mailen. És hát láttam, hogy ez maga a főkép, az egész év főképe lesz, és hát azonnal menni kellett, holott még csomagolnom kellett, emlékszem, hogy aznap családi születésnap volt, és hát csapott papot ott hagytam, és rohantam.
Azt egyébként azonnal látja az ember? Adott esetben egy mobil fotón is, hogy ez körülbelül
abszolút
mit ér? Igen?
Hát azt is, hogy micsoda, azt is, hogy mit ér, és hát ugye a hölgy nem tudta, hogy ki a szerzője a képnek, de hát amikor megmondtam, és a becsértéket is felvázoltam, akkor azért nagyon meglepődött. Hát a végén 110 millió forintért adtuk el neki.
110 millió forint. A soknak számít, ugye?
Nagyon sok. Hát ez egy nagyon-nagyon kiemelkedően nagy ár egy modernista képhez képest, mert ugye a legnagyobb árakat ezek a sztár és mítosz festők tartják, a Munkácsi, meg a Csontvári, meg a Gulácsi.
Hát föl kell venni a telefont, hogy reagálni kell.
Abszolút.
Akkor ezek szerint arra az e-mailre. Ugorva egy nagyot az időben, ugye ön művészettörténetet és francia szakot
így
végzett.
Van.
Miért nem örültek ennek annyira a szülei?
Ő nem mondták, hogy nem örülnek, ők annak nem örültek, amikor azt mondtam, hogy ott hagyom a Kiscelli Múzeumot, ahol én 12 évet dolgoztam, és belevágok egy teljesen ismeretlen területbe, mert a műkereskedelem és a muzeológia azért az ég és föld, teljesen más világ. Én egy olyan területre léptem, ami addig nem létezett.
El tehát tudjuk mondani egy-egy mondatba, hogy pontosan megértse egy átlagember is, hogy mi a különbség a kettő közt?
Igen. Magyarországon műkereskedelem, általában piacgazdaság ugye nem létezett a rendszerváltás előtt. A műkereskedelmet egy monopol helyzetben lévő állami cég tartotta a kezében, amelyet úgy hívtak, hogy bizományi áruházvállalat. Ma is működik, részese a piacnak, elég nagy szereplője a piacnak. Ha valaki régi képet akart eladni, akkor vagy a bizományiba vitte, vagy a háttérben kereskedett, és ez egy igen nagy kereskedés volt a háttérben, a fekete gazdaságban. Egymás között a gyűjtők adtak, vettek, cseréltek. De a nyilvános, nem piaca, de a nyilvános helyszín az a bizományi áruház aukciói voltak. És mivel hogy monopol helyzetben volt, azt csinált, amit akart. Tehát köze nem volt a piachoz. És amikor én eljöttem a múzeumból, és állást kaptam az első olyan galériában, ami gyakorlatilag az egyik első magángaléria volt az országban, akkor mi egy olyan területre tévedtünk, amelyet egyáltalán nem ismertünk. Tehát nem volt szabályozás, nem voltak mechanizmusok, nem voltak szokásjogok, tehát mindent ki kellett alakítani, az egész műkereskedelmet.
Önt ez nem intette óvatosságra?
Nagyon féltem, és a kiugrás utáni egy-két évben többször előfordult, hogy átkoztam magam. Nagyon rossz pillanataim voltak, hát meg akartam szökni.
És meddig jutott el a szökésbe?
Kerestem állást.
Igen?
Tárgyaltam más helyen lehetőségekről, de nagyon örülök, hogy maradtam.
Olyankor mi történik, amikor az ember menet közben fel akarja adni, és egyszer csak valami hajtóerő, vagy valami mechanizmus életbe lép, és azt mondja, hogy akkor mégiscsak csinálom.
Hát valószínűleg, amit elhatározok, azt általában szeretem végigvinni. Nagyon nagy kudarcnak éltem volna meg, hogyha vissza kell kullognom a eredeti munkahelyemre, vagy valamilyen hasonló munkahelyre.
A kollégák és a család előtt mondjuk elsősorban?
Nem, magam miatt.
Igen?
Magam miatt is nagyon rossz lett volna.
Tehát
hát a kollégák
hiúság
miatt is, a hiúság. Meg azért ne felejtsük el, hogy ez 1988-ban volt, amikor már én pontosan éreztem, hogy itt valami nagyon nagy dolgok fognak történni. Nem tudtam én megjósolni nyilvánvalóan, hogy rendszerváltás lesz pillanatokon belül. De az, hogy valami nagyon nagy mozgolódás van, és ha most nem lépek, akkor soha többet nem fogok, mert bele fogok süppedni, mert akkor már 12 évig dolgoztam a múzeumban. És hát ne rejtsük véka alá azt a fontos szempontot is, hogy lényegesen többet kerestem az új munkahelyemen, abban a galériában, ahova én elhelyezkedtem végül is a múzeum után. És ez egy nagyon fontos szempont volt, hát három gyerekünk volt már akkor.
Ez volt a legfontosabb szempont?
Ez egy fontos szempont volt. Hát három gyereket el kellett tudni tartani. És nagyon fontos szempont volt sok minden más is. Az újdonság, az izgalom, a napi feladatok, a napi megmérettetés, az a sok ember, akivel találkozhattam, mert azért egy muzeológusnak nagyon kényelmes és nyugodt és csendes élete van, és ez nem nekem való.
Unta is kicsit?
Kicsit untam. Úgy éreztem, hogy egyáltalán nem használom azt, ami végül is bennem van. Maga az a tény, hogy valamit létre kell hozni, ami nincs, tehát egy piacot kell létrehozni, ez nagyon izgatott. És tulajdonképpen, ami engem ott tartott, visszatérve a kérdésre, az az, hogy 1988, azt hiszem október lehetett, november, amikor megkérdezte tőlem a műgyűjtők galériájának az ügyvezető igazgatója, Pácai Vilma, aki egyébként a Pácai Pál szobrász művész unokahúga, megkérdezte, hogy Judit, csináljunk aukciót? Mondtam, csináljunk. És belevágtunk, anélkül, hogy fogalmunk lett volna, hogy kell vezetni, hogy egy aukciót levezetni, hogy kell egy katalógus megcsinálni, hogy kell az anyagot összegyűjteni, hogy kell tálalni. Az úgy kezdődött, hogy először ugye nem volt árverésvezető, mert egyetlen egy árverésvezető volt Magyarországon, és az a bizományié volt, azt nyilván nem lehetett kölcsönkérni. Viszont volt egy ügyfelünk, egy francia árverezőháznak a tulajdonosa, aki árveréseket is vezetett, és hát emlékszem, hogy milyen óriási sajtót kapott Franciaországban az, hogy úgy hívták, hogy Monsieur Jean-Claude Anaf, hogy Monsieur Anaf megtanítja Kelet-Európát árverezni. Még a francia El magazintól is jöttek újságírók, hogy megmutassák, hogy Anaf mekkora hőstettet visz véghez, amikor ugye a vasfüggöny túloldalán valakit megtanít árverezni. És hát ugye francia szakos voltam, és én voltam az ő szinkrontolmácsa. És az első pár tételnél éreztem, hogy tényleg ez az. Tehát megtaláltam azt, amit kerestem.
Nyilván, de mit?
Hát nyilván egy kis exhibicionizmus is van bennem, hát mit tagadjuk. Az, hogy az ember ott áll, és egy helyzetet, egy folyamatot kézben tud tartani, látja, hogy mi a fontos, mi nem a fontos, iszonyú gyorsan kell cselekedni, mozogni, reagálni, mindenhova figyelni, tehát egy borzasztó nagy koncentrációra van szükség. És ő jött, egy éven keresztül jött, úgyhogy azt hiszem, hogy 3 árverést tolmácsoltam neki, és akkor utána azt mondtam, hogy most ezt én szeretném csinálni.
Már 3 után?
3 után, igen, hogy hagyjuk az Anafot, én ezt meg tudom csinálni, és el is mentem hozzá Lyonba megnézni, hogy voltak éppen, hogy kell egy aukciót megszervezni. Mert mi leutánoztuk azt, ami a bizományiban történik. És akkor, amikor kimentem hozzá, és ott megnéztem, hogy ez tulajdonképpen sokkal több, mint amit mi gondoltunk, mert ez akkor kezdődik, amikor a képeket elkezdik gyűjteni és feldolgozni, hogy azt hogy kell, milyen lépései vannak, hogy kell egy aukciós sorrendet megcsinálni, hogy kell ezt a katalógusban tálalni. Tehát mindaz, ami ma itthon Magyarországon aukció technikailag létezik, azt hát azt gondolom, hogy abban nekem nagyon nagy szerepem van, hogy ez ma így van.
Azt mondja, hogy minden alkalommal megfogadja, hogy ez az utolsó, de azért mégis élvezi nagyon. Ez
nagyon
látszik.
Nagyon élvezem, nagyon szeretem, de egyébként most, december 15-én valóban az utolsó jön.
Már ezt hogy érti?
Ezt úgy értem, hogy a legkisebbik lányom dolgozik velünk 10-valahány éve már, és ő a...
Anna, ugye?
Az Anna, igen, és ő a árverező társam most már 10 éve. Mert ugye egy árverést ketten vezetünk, van, aki a liciteket mondja, és utána az úgynevezett visszhang, úgy hívják a szakmában, a visszhang pedig bemondja, hogy 423-as tárcsa, 42 millió forint. Na most ez az Anna. És az utóbbi 2-3 évben már a kisebb aukcióinkat ő vezette, sőt, nagyon sok jótékonysági árverést is vezetett, és nagyon-nagyon-nagyon jól, és tényleg hibátlanul és fantasztikusan. És idén már a 3 nagy árverést ketten vezettük úgy, hogy 20 tételt ő, 20 tételt én, felosztottuk egymás közt, és ez most lesz az utolsó egy ilyen árverés. Jövő májusban ő jön.
És ön befejezte, úgy, ahogy van, azt abba lehet hagyni.
Hát az árverés vezetést fejeztem be, a munkát természetesen nem.
Hát de az árverés vezetés azért azt gondolom, hogy egy kitüntetett pillanata volt az egész munkájának.
Így van. Abba kell hagyni egy idő után, szóval én úgy érzem, hogy ez most eljött ez az idő. Ez egy folyamat, ez egy nagyon-nagyon igénybe vevő 3 óra egy árverés. Mert az izgalom nem csak ott van, hogy észrevegyek minden mozdulatot, jelzést. Hát tényleg van olyan, hogy képzelj el, hogy a kongresszusi központban, ahol 1000 vagy 1200 ember ül, és az utolsó sorban valaki egy tollal jelez, és mindent látni kell. Hát ugye mindent az ügyfélért. Tehát mi...
Persze.
Nekünk mindent el kell követni, hogy ez tökéletesen működjön, és ez egy nagyon-nagyon nagy összmunka, egy nagyon nagy csapatmunka, egy ilyen árverés. De itt nem csak az a 3 óra az izgalmas, hanem az, hogy mi egész évben erre készülünk, tehát 3 nagy árverésünk van, és folyamatosan dolgozunk fel az anyagot. Tehát ez alatt a 3 óra alatt, ha ügyesek vagyunk 2,5 óra alatt, mert körülbelül egy olyan 240 tétel megy le, itt dől el, hogy az elmúlt fél évben, egy évben, hogy dolgoztunk, jól mértük-e föl a helyzetet, jól válogattuk-e össze az anyagot, jól satszoltuk-e meg a becsértékeket, jó áron indul-e a dolog, a katalógust rendesen megcsináltuk-e, tehát nagyon sok munkának, hosszú munkának a fokmérője ez a 3 óra. És itt egyetlen egyszer lehet elbukni, és utána már nem lehet visszajönni a piacra.
Nem jöhet el az az idő jövőre, az év második felében, amikor elkezd viszketni a tenyere? Hogy azért, nem?
Nem, én úgy érzem. Szóval most a kortárs árverésünket novemberben az Anna csinálta egyedül, és én olyan megkönnyebbülést és örömet éreztem, hogy ülhetek az első sorban, és nézhetem, hogy mi zajlik. Persze nagyon izgultam, mert az ember a gyerekért legalább annyira izgul, mint saját magáért. De nagyon nagy megkönnyebbülés volt.
Hallgassuk meg most akkor a már említett Annát, Kelen Annát, hogy ő hogy gondolja mindezt, legalábbis hogy gondolkodik önről, mint vezetőről, mint árverés vezetőről. Kelen Anna következik.
Sokkal szárazabb és személytelenebb aukciók vannak külföldön. Ezt egyébként a külföldi ügyfeleink is ki szokták emelni, hogy meglepődve tapasztalják, hogy itthon Magyarországon egy aukció az egy társadalmi esemény, olyan, mint egy színházi előadás. Akár 1000 ember is eljön egy-egy aukcióra és érdeklődik, és végig, pedig ez körülbelül 2-3 óra, és végigülik, és figyelemmel végignézik. Ez nekik köszönhető, hogy ezt egy súelemé tudta tulajdonképpen tenni, és mindezt egy nagyon-nagyon finom, nagyon kifinomult stílusban.
Nem akarok udvariatlan lenni, de a begyöpösödött, adott esetben korlátokkal is küzdő magyar piac nem gondolta ezt időnként majomkodásnak kezdetén?
Megjelentek cikkek, emlékszem, hogy egyébként amikor Amerikában kint voltam, és azt mondtam, hogy ha nekem egyszer egy olyan cégem lesz, ahol saját árverést csinálok, akkor az pontosan így fog kinézni, mint New Yorkban, és pontosan úgy néz ki.
Tud mondani egy plasztikus példát, hogy mi a különbség az akkori
Igen.
magyar viszonyok és az ön által megfoganatosított amerikai viszonyok között?
A tárgyak prezentációja, ahogy azt be kell mutatni. Hát ugye minden árverésen minden tételt kihoznak. Hát azt nem lehet csak úgy bemutatni, ahhoz kellett egy asztal, egy megvilágítás, fehér kesztyű, egyenkötény. Számtalan mást az árverési katalógusnak a sorrendje, hogy megtanultam azt, hogy ez olyan, mint a dramaturgia, hogy úgy kell elindítani a tételekkel, hogy azok viszonylag kisértékű, de nagyon tetszetős, nagyon csalogató tételek legyenek, hogy az árverés el tudjon indulni, mert ha az elején leül, onnan már nem lehet fölhozni a hangulatot, tehát pörögni kell az elején. Akkor lehet egy kis megnyugvás, lehet egy nagy tétel, amire ugye mindenki vár, ezeket el kell helyezni bizonyos tételszámok után, hogy a végén kell, hogy legyen valami nagy felütés, mert ha nincs, akkor mindenki unja és elmegy. Hogy például a mi első árverésünkön a 100. tétel után pezsgőt szolgáltunk fel a közönségnek, hogy egy olyan, most már azt mondhatnám, hogy erőszakos marketing kampányba fogtunk bele, amit egyébként szintén Amerikában láttam. Egy olyan marketing kampányba fogtunk bele, ami mindenki csak kaphatta a fejét, hogy tényleg mit bohockodnak ezek itt.
Ezt meg is kapták?
Meg. Tehát voltak akkor olyan újságcikkek, emlékszem, az első árverésünk után, amely egyébként azonnal aukciós rekordot döntött egy riplurónai képpel, 21 millió forinttal, miközben addig 4,5 millió volt a legdrágább riplurónai passzel, amit eladott az aukciós piacon bármely cég. Megkaptuk, hogy ez a sok hókusz-pókusz, ez a sok körítés minek? Hát kell, mert ez egy ünnep is, egy aukció.
No, de vissza oda, hogy először áll kin mindenfajta képzettség rutin nélkül, mármint ilyen értelemben, aukciós vezetőként, akkor...
Visszafele kezdtem árverezni az első olyan árverésen, amit én vezettem.
Hogy visszafelé?
Hát úgy, hogy ugye normálisan azt kell mondani ilyenkor, hogy 85, 90, 95, 100, én meg 80, 75, 70.
Azt a mindenit.
Visszafele árvereztem, nagy derültséget keltettem ezzel, és hát szóltak, hogy nekik ez így nagyon kényelmes, de inkább a másik irányba induljak el. Tehát, hogy annyira stresszbe voltam.
Ez az olyan, izgalomtól.
Hát az izgalom, ami egyébként nem múlik el, mind a mai napig ott van.
A mai napig?
Mai napig, igen.
Hát de hány ilyen lehet túl?
Fú, egyszer összeszámoltam, nem tudom, nagyon sok.
Ennek dacára kiáll oda, addig még nem szólal meg, abba akarja hagyni.
Hát amíg, igen, tehát az borzasztó, az aukció napja, az egy rémálom mind a mai napig számomra, és mindig megfogadom, mert soha többet, én ezt nem.
Odáig képes eljutni, hogy azt mondja, hogy ez az utolsó,
ez az utolsó, és befejezem, mert nem lehet bírni azt az izgalmat és azt a feszültséget, ami ezzel jár. Ott 1000 ember néz velem szembe, és tudom, hogy, és ez a legnagyobb stressz, hogy nem szabad hibázni. Tehát nem lehet nem észrevenni valamit, egy-egy mozdulatot, egy-egy licitet, egy-egy bólintást, mert azon nagyon-nagyon sok múlik, és nem feltétlenül a cégnek, mert hát belefér, hát most semmi baj, hanem annak az embernek nem fér bele, akié a tárgy. Tehát, hogyha leütök egy olyan összeget, miközben még lett volna egy másik licitáló, hát az nagyon kínos.
Volt ilyen valaha?
Persze, hát ez nem lehet hiba nélkül csinálni ezt. Hát én gondolom, hogy minden szakmában mindenki követel hibákat. Nem azt mondom, hogy minden árverésen, de minden évben egyszer azért előfordul.
Ilyenkor hány napig nem alszik utána?
Nagyon rossz érzés, mert rossz annak, aki még szerettett volna licitálni, és esetleg megvette volna azt a festményt, rossz annak, aki az eladó, mert joggal feltételezhette volna, hogy még ment volna tovább a licit, de hát ez óhatatlan. De azért az eseteknek a nagyon nagy részében ki szokott derülni, hogy tényleg az utolsó utáni pillanatban nyúlnak be, amikor már az embernek a mozdulata kezében van, és már nem tudom visszahúzni.
Szerintem az is egy hatalmas dolog volt, hogy aukcióvezetőként, nőként megpróbálni, mert ezt amennyire én tudom, ez annyira virtégli férfi műfaj szakma, hogy igen, az hihetetlen.
Hát, mint sok minden más szakmáról azt gondoltuk, hogy csak a férfiak űzhetik. Az az érdekes, hogy amikor én erre a piacra léptem, akkor tényleg mindenki meg volt hökkenve, meg döbbenve, hogy ez hogy létezik, és emlékszem, hogy amikor én azt mondtam, hogy ezt szeretném csinálni, akkor a galéria vezető azt mondta, hogy inkább keresünk egy férfi színészt, de szerencsére nem hagytam magam.
Az mit jelent, hogy nem hagyta magát?
Hát mondtam, hogy de hidd el, hogy meg tudom csinálni, jól fogom tudni csinálni.
Ezt
és meg tudtam, mert akkor már én ott szinkrontolmács voltam. Tehát én éreztem, hogy ezek a mozdulatok bennem vannak. Éreztem, hogy azt hiszem, hogy van bennem empátia, tehát hogy látom, hogy mi fog történni, jók a reflexeim. Akartam, nagyon akartam.
Emlékszik egy olyanra, hogy na megmutattam nektek, és most már elfogadtatok?
Árverés vezetőként én úgy éreztem, hogy gyakorlatilag rögtön elfogadtak. Művészettörténész szakemberként az egy idő volt.
Mennyi idő körülbelül?
Hát sok-sok év.
Sok-sok év.
Tehát én azt mondom mindenkinek, aki kérdezi, hogy hány év alatt lehet ezt megtanulni, vagy biztonsággal mozogni a piacon, hát minimum 10 év terepmunka. Tehát 10 év galériában, aukciós házban eltöltött idő kell ahhoz, hogy az ember nagyjából biztonságosan mozogjon az árak, az eredetiség, hamisság kérdésében. De minden nap tanul az ember valamit. Tehát ebben az egész szakmában az még a fantasztikus számomra, hogy mind a mai napig tanulok. Tehát mindig jöhetnek új adatok, mindig jöhetnek új kutatási eredmények, amik átírnak addigi tapasztalatokat és tudást.
De sok olyan hangsúllyal, szempillantással találkozott, ami mondjuk lekezelőnek is
persze,
minősíthető?
Persze. Na de hát egyébként ez szerintem a magyar nyelv sajátja is. Hát hogyha például mondjuk elmegy egy férfi és egy nő egy tévébe riportra, akkor azt fogják mondani, jó napot kívánok Katika, jó napot kívánok Kovács úr. Tehát ez benne van a magyar nyelvben.
Önnek ez bicskanyitogató volt?
Nagyon.
Nagyon?
Nagyon, mind a mai napig bicskanyitogató egyébként, szóval, hogy...
Szólni szokott adott esetben?
Nem szoktam szólni, hát most már mosolygok ezeken, de hát persze, én mindig a Juditka voltam, és az én férjem az mindig a Törő úr volt. De miért?
Ez az ön energiáit, megmutatni vágyását meg sokszorozta?
Hát ezen tényleg ma már mosolygok, inkább ez elindított egy olyan úton, hogy nagyon fontosnak tartom az esélyegyenlőséget, és jó értelemben vett feministává tett. Hát nyilván 3 lány anyjaként ez alapvető is. Próbálok ezen a területen lépni és dolgozni, és...
De ezt hogy kell elképzelni? Mire gondol?
Van egy olyan női csoport, csupa... nagyon fontos szakmából érkező nőkkel, akik ezügyben dolgoznak, tesznek, szólnak, felemelik a hangjukat, hogyha valami nem tetszik.
És ha jól sejtem, akkor ez a közeljövő egyik fontos prioritása.
Ez egy nagyon fontos prioritása lesz, és hát már ez most az, tehát ez most már évek óta van ez a csoport, úgyhogy nyitottak vagyunk például az egyik ilyen csoportnak a neve.
De ha jól tudom, ha igazán nagy értékű tárgyal találkoznak, akkor azért dacára annak, hogy az egyenjogúságba hisz, azt azért a férjére hagyja annak eldöntésére. Ezt jól tudom?
Én amiben nagyon rossz vagyok, az a kockázatvállalás.
Hát eddig ez a beszélgetés nem ezt példázta.
Az anyagi kockázatvállalásba vagyok rossz. Tehát, hogy újítsunk, és legyünk merészek bizonyos feladatokban, lépésekben abban jó vagyok, de nem szeretek anyagi kockázatot vállalni, mert úgy érzem, hogy bár lehet, hogy amit mostanáig itt elmondtam, abból az a kép alakul ki rólam, hogy én micsoda fantasztikus üzletasszony vagyok, na most ez mind nem igaz. Tehát üzleti szempontból nem szeretek kockázatot vállalni, és ebben az István fantasztikus. Tehát én tényleg mindig kibújok, amikor vételről van szó. De azt is hozzátenném, hogy ma már vétel nem igazán van. Tehát az 20 évvel ezelőtt még volt olyan, hogy valaki készpénzért el akart adni tárgyakat. Ma már nem, ma már mindenki aukcióba hozza.
De ez egyfajta óvatosság, vagy gyávaság?
Bizonytalanság inkább. Igen, kis hitűség és bizonytalanság. Igen, ezen a területen én azt mondanám magamról, hogy bizonytalan vagyok és kis hitű.
Azt meg tudja nekem mondani, hogy ön személyesen mit kockáztatott?
Végül is 93-ban álltam a saját lábamra. Akkor hoztam létre a Műterem Galéria céget. 2007-ig ezen a néven futottunk, és az, hogy összedől, olyan nem volt egyáltalán. Az, hogy rosszabbul ment, igen, és emlékszem arra a pillanatra, amikor ugye a 2008-as válság előtti időszakról beszélünk, hogy 2002-3 táján olyan nagyon önmagától, és jól ment az egész, hogy nagyon elkényelmesedtünk, és akkor kaptunk egy-két pofont a konkurenciától, de ez nagyon doppingolóan hat ránk. Akkor mindent beleadunk, és akkor megmutatjuk, hogy de vissza tudunk jönni, és hát azóta soha nem dőltünk hátra.
Ezt önnek meg kellett mondjuk tanulnia?
Biztos, hogy kellett ez a pofon. Igen.
De az a készség is ön szerint valamilyen szinten tanulható, hogy az ember, amikor találkozik egy ellentartással, mondjuk a konkurens egy nagy üzletet üt nyílbe előlünk.
Igen, van, persze.
Akkor az ember nem összeomlik, hanem megsokszorozza az energiáit.
Hát szerintem ez természet kérdése, vagy hát biztos mindenki másképp reagál egy ilyen szakmai krízis helyzetre. Én akkor megrázom magam, és azt mondom, hogy csak azért is megmutatom.
Nincs írdogálás.
Jaj, nem.
Nem?
Nem, hát rossz kedv van, meg düh, hogy lehetett így leereszteni, vagy hogy lehetett így elkényelmesedni, meg végig gondoltuk, hogy mi az, amit rosszul csináltunk, mi az, amit másképp kell csinálni, de nem.
Most hallgassunk meg még valakit, és egyszer, mint elkezdünk beszélgetni a galéria mindennapjairól, egyáltalán, hogy milyen főnök ön valójában, vagy hogy néz ki önöknél az élet, Nemes Zsófia következik, aki majd erről fog beszámolni.
Judit nagyon erős a személyes kommunikációban és az ügyfelekkel való kapcsolattartásban. Mint főnök egy nagyon empatikus és lojális a munkatársaival, próbál balanszírozni és az érdekeket szem előtt tartani, tehát nem az a kifejezetten erőskezű főnök.
Tulajdonképpen.
Nagyon igaza van.
Igaza van?
Nagyon.
És az baj?
Szerintem egyáltalán nem. Azon szoktunk mosolyogni, hogy gyakorlatilag a galériában én vagyok a szakszervezeti bizalmi. Tehát nekem nagyon fontos, hogy ők jól érezzék magukat. Zsófi egyébként a galéria vezető volt, aki 21 éve dolgozik nálunk. És nekem nagyon fontos, hogy ők jól érezzék magukat, és azt hiszem, hogy jól érzik magukat. Tehát egy kifejezetten családi légkör van. Hát nem vagyunk sokan.
10 vannak összesen.
Igen. Meg mi. Kifejezetten családi légkör van, tehát semmi merevség, bármit lehet mondani, szembe lehet szegülni a elképzeléseinkkel, lehet mondani, hogy szerintük ez most így nem lesz jó, úgy kéne csinálni.
Ezt el is fogadja?
Abszolút, persze. Persze. Hát én együtt ebédelek velük minden nap. Kifejezetten azt kell mondjam, hogy hát majdnem, hogy baráti viszonyban vagyok a kollégáimmal. Az István azért más tészta, őtől inkább tartanak.
Ugye egyszer azt nyilatkozta, hogy az ön sikereinek a kulcsa az ő, mármint
hát
a férje.
Hát ő, persze. Hát én azt mondom, hogy ez így a mi esetünkben ez a felállás, ez teljesen szimmetrikus, és egyikünk se tudta volna a másik nélkül ezt a céget létrehozni és így működtetni. Mert amikor mi találkoztunk, én már ezen a piacon voltam, és ismert voltam, és megvoltak a kapcsolataim. Meg hát mégiscsak ez a szakmám. Ő pedig az üzleti életből jött, tehát ő meg egy egészen másfajta szemléletet, bátorságot, kockázatvállalást. Hát ő egy nagyon magas szintű menedzser volt. Saját cégét menedzselte, de ő pedig innen érkezett ebbe a világba, és az, hát ez a találkozás, ez hát jól sikerült.
Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog támogatója a Volvo Autó Hungária.
Én úgy képzelem el az ön életét, hogy rengeteg impulzusnak van kitéve.
Igen. Nagyon soknak,
nagyon
intenzívnek és hangosnak. Tehát ezek az impulzusok, ezek tényleg néha úgy érzem, hogy szétrobban az agyam, tehát a fejem. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy egyedül lehessek, csöndbe lehessek, amit azért viszonylag nehéz így elképzelni, mert hogy 5 aktív unokám van, és elég sokat vagyok velük. De amikor nem, akkor nagyon fontos, hogy csöndben üldögélhessek, olvasok, nagyon sokat sétálok a kutyámmal, úszom sokat, és ezek nagyon fontosak. Nyáron biciklizés.
És az termő is egyszer mind? Gondolatiság tekintetében? Ötletek
abszolút
vonatkozásában?
Igen, a legjobb ötletek akkor jönnek, amikor úszom, illetve amikor nordic walkingozom a kutyámmal, és az minden nap egy óra.
Tud mondani egyet mondjuk, amire hogy úgy gondol vissza, hogy na, az egy baromi nagy húzás volt, és akkor úgy bevillan?
Hát inkább azt mondanám, hogy akkor tudom rendszerezni a dolgokat. Tehát én minden reggel elmegyek egy órára sétálni az erdőbe ezzel a kis állattal, és akkor szoktam rendszerezni, hogy mi fog történni aznap, a héten, ez mégse lenne így jó, azt a megoldást kéne választani.
Abból egyébként, hogy úgy tudom, hogy nagyon szorosan tartja a kapcsolatot a vásárlókkal, vevőkkel, tehát akik bejönnek.
Igen.
Onnan tud meríteni, inspirálódni bármilyen tekintetben? Mert ez is egy intenzív dolog.
Ez egy nagyon intenzív dolog, és egy nagyon bizalmas kapcsolat a vevőkkel. Nem csak azért, mert ugye semmilyen információ nem kerülhet ki. Sem arról, hogy ki ad el, sem arról, hogy ki vesz meg bizonyos képeket, főleg az, hogy mennyiért. Hát nyilván aukció lehet látni, de hát azért a háttérben is van galériás eladás. De ami a nagy öröm számomra az, hogy egy nagyon nagyon sokukkal kifejezetten baráti kapcsolatot sikerült létrehoznunk, tehát elmegyünk együtt vacsorázni, hallgatnak ránk, kikérik a véleményünket, hogy hogy kéne a gyűjteményt tovább építeni, és ez egy nagyon felelősségteljes munka. És ugyanakkor meg hát nagyon inspiráló, mert hát ezek a gyűjtemények, amik ma alakulnak, ezek 50-100 év múlva is biztos, hogy egy nagyon értékálló és nagyon kiemelkedő gyűjtemények lesznek, úgyhogy ez egy kreatív munka is.
A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük.
Egy igazi újítót ismertünk meg Virág Judit személyében, aki férfiak által uralt területeken tudott maradandót alkotni és a nőknek utat törni. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. Legközelebb egy másik nagy úttörő, Szendi Gábor következik. A mai adás szerkesztője Ferkai Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelényi Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Én Kadarkai Endre vagyok, legyetek felforgatók ti is!
A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.